Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az apostol szavával, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Istennek igéjét Jeremiás síralmai könyvéből, az 5. fejezetből, a 7. versről a 22. versig terjedő szakaszt olvasom. A bibliolvasó kalauzban most olvastuk az elmúlt napokban Jeremiás síralmait, aki e szerint olvassa a Szentírást, az végig haladt ezen a könyvön. A címe kifejezi a lényeget, valami nagy szívszorító állapotban, nyomorúságban, összeomlásban, amikor nagyon-nagyon távol érezzük már az Istent, egy ilyen állapotban keletkezett ez a könyv, és nagyon-nagyon szép, megható a vége. Én az utolsó sorokat olvasom a könyv legvégét, amikor ebből a mély, bugyros állapotból fölemeli proféta a fejét, és kiált Istenhez, és akkor olyan, mintha kiderülne, mintha kisütne a nap. Hallgassuk meg az Isten igéjét. Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek. Nekünk kell hordanunk bűneik terhét. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a puszta lakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence a kínzó éhségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szűzeket Júda városaiban. A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték. Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. Oda van szívünk öröme, tánc helyett gyászolunk. Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk. Emiatt homályosodott el szemünk, mert pusztává vált a Sion hegye. Rókák szaladgálnak rajta. De te, Uram, trónodon ülsz örökké. Királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem vetettél el minket végképp, nem haragszol ránk annyira. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádsággal, csendesedjünk el. Köszönjük neked, Urunk, a régi bizonyságtételt az Ószövetségből, hogy bármilyen állapotban is vagyunk, a te szereteted, a te valóságod az nem változik. Lehetünk szomorúságban, elbukott állapotban, gyászban, veszteségek között, gyengén, botladozva, hitetlenül, reménytelenül, de mindig benned lehet bízni. Arra kérünk most téged, hogy használd fel ezt a mai alkalmat, a mai Isten tiszteletet is arra, hogy bármelyikünk, bármilyen rossz helyzetben, állapotban van, és tudjunk ebből kitekinteni. Kérünk, szólíts meg bennünket, hogy a mi szívünkben is ez a kérés megfogalmazódjon, hogy téríts meg, fordíts bennünket magadhoz. Erre kérünk téged. Így kérjük szent lelkedet, kérjük a megszólító személyes üzenetet. Szeretnék most előtted az elmúlt napok minden terhét letenni, letenni a félelmeinket, vétkeinket, minden olyan tettünket, gondolatunkat, vagy mulasztásunkat, amivel ellened vétettünk, vagy egymás ellen. És köszönjük az ígéretedet, hogy nálad van a helye ezeknek a dolgoknak. Nálad van a bűnöknek bocsánata, nálad van az irgalom, a kegyelem. Könyörülj rajtunk, hogy ne keressük ezt más helyen, csak te nálad. Köszönjük, hogy meghallgattad a kérésünket, az imádságunkat, a bűnvallásunkat. Legyen áldott a neved. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg fennállva. Az a bibliai szakasz, aminek az alapján szeretném hirdetni az evangéliumot, János írása szerinti evangéliumban található. A 6. fejezetben 24. verstől a 27. versig terjedő szakasz. Jézus őszintességre serkentő kérdése a környezetéhez, az őt keresőkhöz. Ugye a történet előzményéről csak annyit, hogy megtörtént az egyik legfelfoghatatlanabb csodája, az 5000 ember megvendégelése, a kenyérszaporítás, aztán utána volt egy nem akármilyen átkelés a tó vízén, és akik ezt látták, azok tódultak utána, keresték őt, faggatták őt, és ebben a pillanatban kezdődik a felolvasott történetünk. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, meghallgatását, befogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Nem azért kerestek engem, mert a jeleket keresitek, mondta az Úr Jézus az őt követőknek, hanem azért, mert jól laktatok. És azt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy miért keressük Jézust. Erről szeretnék beszélni, vagy innen szeretnék elindulni. Ez a téma nyilván csak azokat érinti, akik keresik Jézust, akik érdeklődnek. Ja, nagyon sokan élnek a világban, akik egyáltalán nem érdeklődnek, nem keresik. Nekik úgy tűnik, hogy nem szól ez az ige hirdetés. Ilyenkor eszembe jut a hitoktatói múltam, hogy milyen sok hittanórámat megkeserítette, amikor beleütköztem azokba a falakba, hogy akár fejen is állhatok, de semmiféle érdeklődést nem tudok a tanítványaimból kicsikarni. Persze az érem másik oldala is igaz, hogy szégyenkezve gondolok vissza bizonyos hittanórákra, bizonyos időszakokra, hogy mennyire ügyetlenül, rosszul álltam hozzá, nem voltam képes felkelteni az érdeklődésüket. Tehát mind a két oldala igaz ennek az éremnek. Most miért keresitek Jézust? Ezt a kérdést úgy gondolom, hogy azért egy templomi Isten tiszteleten föl lehet tenni, hiszen miért ülnénk itt, ha nem keresnénk Jézust? De azért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mert ez a keresés nagyon érdekes a Biblia szövegében, ez a keresés, ez egy ilyen határozott keresést jelent, hogy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk. Tehát ez olyan, mint amikor indulunk otthonról, előfordult már velem ilyen, és nem találtam a slusszkulcsot. Nem tudom, más megérte ilyen esemény. Akkor minden erőfeszítése azon vagyok, miközben ketyek az óra, azt a nyavajás slusszkulcsot meg kell találni. Tehát ez nem egy langyos keresgélés, hogy most körülnézünk, hát ha találunk valamit. Nem is olyan, mint a pecás, amikor ül a Duna partján, és hát ott van sok hal, majd csak az egyik horogra akad, hanem ez egy céltudatos, erőfeszítést igénylő keresés. Most azért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mert olyan emberek szívében is meg lehet a Jézus keresése, akik nem tudják, hogy mit vagy kit keresnek. Hiszen amikor itt az Úr Jézus azt mondja, hogy fáradozzatok olyan eledelért, ami nem veszendő, múlandó, örök életre szolgáló, az örök életre mutató eledelért, vagyis életért, vagyis ő érte kutakodjunk, őt keressük. Amikor ezt mondja, ugye, hát az mit jelent? Jézus, ez a szó mit jelent számunkra? Jelenti a belső békességet, jelenti a lelkiismeretem megnyugvását, jelenti a bűneim bocsánatát, jelenti az életem megújulását, mindennapi megújulását, megszentelődést, ahogy egyre szorosabbá válik az a kötelék, a vele való együttélésünk. Nagyon-nagyon sok minden benne van ebben. Jelenti a mennyei atyával való kapcsolatomat, egyáltalán, hogy hiszek az Istenben, jelenti az embertársaimmal való kapcsolatok gyógyulását, a gondolkodásom, az egész életem megújulását, ez mind-mind egyetlen szóval ki lehet fejezni, hogy ez Jézus. Nem szertartásokról beszélünk, nem üres vallási szokásrendszerről, hanem az élet sűrűje. Na most nagyon sok olyan ember él a világban, akik nem tudják, hogy Jézust keresik, de békességre, jó lelkiismeretre, normális emberi kapcsolatokra, értelmes életre, amikor tudom, hogy miért élek, amikor a mindennapjaim értelmes mindennapok. Hát erre minden normális ember vágyakozik. És én azt gondolom, hogy akkor is Jézust várjuk, akkor is Jézust keressük, amikor fogalmunk sincs arról, hogy őt hogy hívják. De az az igazi, az a más minőségű, az egyébként kell. Más minőség, itt is hadd utaljak arra, hogy mit is jelent az örök. Ez, hogy örök élet, az egyrészt jelenti az örök szó azt, hogy egy olyan időtartam, egy olyan időszakasz, egy korszak, egy világkorszak, aminek mi a végét nem látjuk, ami más, fölöttünk való. De jelenti a minőséget is. Attól is örök, hogy más minőségű. Nem romlik meg, nem múlik el, nem megy tönkre. Fölöttünk való minőség. És mindenkiben, aki minőségváltásra vágyakozik ott a lelkeményén, én mindenkiről hiszem jó szívvel, hogy ő Jézust keresi. Hát kitől várhatnánk minőségváltozást? Hitem, tapasztalatom szerint senki mástól. Visszaemlékszem arra, hogy valamikor ifjú koromban az egyik munkahelyem, az egy nagyon jó munkahely volt olyan szempontból, egy kutatóintézet, ahol igen magasan képzett, és mindenféle jó agyú, jó koponya volt ott együtt, és sokat tanultam tőlük, és egyszer egy ilyen munkahelyi ebéd közben az ebédlő asztal mellett beszélgettem az ilyen sok doktorátussal rendelkező tudományos kutatóval, aki Istenről beszélgettünk, és ő elmondta azt, hogy ő azért nem hisz Istenben, mert úgy gondolja, hogy nem lehet bebizonyítani. Azt is tudja, hogy az ellenkezőjét sem lehet bebizonyítani észérvekkel, logikai úton, de mivel Isten se tudja neki senki bebizonyítani, a biztonság kedvéről inkább nem hisz. Most félre ne értse a gyülekezet, én nem akarok most gúnyolódni, vagy föntről, vagy pódiumról beszélni erről a bizonyos kutatóról, mert minden tekintetben fölöttem állt, és gondolom most is. Tehát egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó, igazi nagy tudása, én agyamnak a köbe, az övé legalább. De ebben akkor ott nem értettünk egyet. Én azt mondtam neki, hogy odáig egyetértek veled, akkor még én sem hittem. És abban egyetértettünk. Egyformán láttuk, hogy bebizonyítani senki nem tudja, de megcáfolni sem tudja. De én azt mondtam neki, hogy én azért szeretnék hinni, mert azt figyelem, hogy a környezetemben, azoknak az embereknek az életében van valami olyan minőség, amit én nem ismerek. Tehát igen, senki nem tudja bizonyítani, megcáfolni sem, de én inkább szeretnék hinni, még akkor is, ha valaki egyszer majd utólag bebizonyítja, hogy nincs Isten, de még olyan áron, hogy nincs Isten, még olyan áron is inkább szeretnék hinni, mert azt látom, hogy azokban a bizonyos életekben megjelenik egy olyan minőség, ami belőlem hiányzik, és ami olyan jó lenne, ha az enyém lehetne. Ez is egy bizonyos keresés volt, hogy miközben itt az Úr Jézus őszintességre serkentő kérdését föltehetjük magunknak is, hogy miért keresem én Jézust, de nagyon-nagyon becsüljünk meg mindenkit a környezetünkben, aki bármilyen módon egy más minőségre vágyik a szíve mélyén, mert az már egy óriási dolog. Emlegetni szoktam én itt máskor is igehirdetések kapcsán, hogy Dömösön a misszióban, és ugye ezt látjuk, hogy sokféle ember odajön az alkoholizmus terhével, rabságával, várja a szabadulást. Na most, akiben igazán ott van a vágy, azzal történik valami. És akiben nem hiányzik ez a vágy, hogy legyen egy fordulat, legyen egy megújulás, azzal nem is történik semmi. És az még nem elég, hogy ne igyak tovább, mert fáj a májam. Annál több kell, másról beszélünk. Az majd egy következmény lesz, igen, akkor már kellemesebb lesz a közérzeted, de az egy következő lépés. Közelmúltban vásároltam az egyik általam nagyon kedves ABC-ben, ott több gyülekezeti tagunk, társunkkal is össze szoktunk futni, nem mondom a nevét, mert az termék megjelenítés. A Váci út és a Baross utca között Újpesten van egy bizonyos ABC láncolat, nagyon egyszerű ez az ABC láncolat, már van itt Káposztáson is, viszonylag kicsi a választék, de áttekinthető és elég olcsó, és a földrajzi elhelyezkedése azért lényeges, mert Újpestnek egy olyan részén van, ami Újpestnek az egyik legelesettebb része. Ott azokon a környékeken vannak olyan kis utcácskák, olyan kis apró lakásocskák, vagy lakásocskáknak a fele, vagy egészen elképesztő. Azt mondanám, hogy ilyen balkáni jellegű kis utcák is vannak ott a környéken, de amikor én bemegyek abba az ABC-be, azon csodálkozom, hogy azok a szegény rétegek, ritkán látom ott őket, azok a szegény rétegek ilyen-olyan utcasark kis ABC-ben vásárolnak. Dupla pénzért. Miért nem megy el vajon oda? Sokszor ezen én elgondolkodom. Mert nincs meg benne az az igény, úgy látszik, hogy valamit javítson a helyzetén, amit tudna. Hát attól más minőségű lehetne az élete. Ha tej, vaj, liszt, olaj, hónapra kiszámoljuk sok ezer forint különbségből, azokat az 1000 forintokat másra is tudnám használni. De sok olyan embertársunk él, akik idáig sem jutnak el. Nem változtatok. Változtathatni. Nagyon egyszerű, egy ilyen bevásárlás példán akartam illusztrálni, hogy rendkívül fontos, hogy legyen ez a szomjúság bennem, ez a lelki szomjúságnak is nevezhetem, mert aztán ott kezdődik el akár a bevásárlásoknál. Nem kell magasztos dolgokról beszélni, majd annak is eljön az ideje a komolyabb témáknak, de egész kicsi hétköznapi kérdésekben is. De amikor fölteszi Jézus a kérdést, hogy miért keressük, ugye most körbejártuk ezt a keresést, a céltudatos erőfeszítést, hogy valami nekem kell, amikor már tudom, hogy őt Jézusnak hívják, Jézus kell. Amíg nem tudom, addig csak az nagyon fontos, hogy vágyjak én egy minőségi változásra, akkor is, hogyha kevés rá az esélyem, de ne maradjak meg abban, amiben vagyok, mert az nagyon-nagyon rossz. Föl lehetne tenni ezt a kérdést, és ezt itt sem akarok kioktató lenni, nem akarok dörgedelmessé válni, de azért egy templomban is jó csendben föltenni a kérdést magunknak, hogy mi, akik itt vagyunk, esetleg rendszeresen részt veszünk a gyülekezeti egyházi életben, vajon mindig friss-e bennünk ez a keresés? Akarunk-e új minőséget? Újjászületést, formálódást, reformálódást, az Isten tervére visszaalakulást. Megvan-e bennünk az az imádság, nem biztos, hogy ezekkel a szavakkal, de lélek szerint az az imádság, amivel Jeremiás a kesergését, a siralmait befejezi, hogy téríts meg, Uram, hozzád, és akkor megtérünk. Mert én nem magamtól tudok megtérni, ugye ez is egy nagy téma lehetne. Hát ő térít meg, ő fordít magához oda édesget a szeretetével, kegyelmével, irgalmával lehetőséget, hát akkor nem tudnék megtérni. Van benne az én részem is. De a nagyobb részt azt ő végezte. Egy kicsit a történetre térjünk vissza. Lelki szemeinkkel látunk egy nagy tömeget, hogy mekkora azt nem tudom, de én úgy képzelem, egy nyüzsgő sokaság, loholnak Jézus után. Hát 5 kenyér és 2 hal, 5000 ember élelmezéséhez, aki ezt annak idején látta, átélte, tapasztalta, azért biztos, hogy valamilyen módon meghökkentette. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a tanítványokat döbbentette meg leginkább. A csoda jellegét ők élhették át, akik fogták a kis darabkákat, és vitték a többieknek. És újra fordultak, megint vitték, és nem akart elfogyni az a megtört kenyér. De akik ették, valamit azok is láttak belőle, hogy mit láttak? Hát, hogy jól laktunk. És akkor mennek Jézus után, olvassuk is ugye a történetben, hogy királlyá akarják koronázni. Minden történelmi időben a legjobb király, legjobb vezető, aki ingyen adja a kenyeret. Nem kell érte dolgoznom, nem kell erőfeszítést tennem, csak ide minél többet. És ez is egy kulcsszó. Ma ennyit adtál, Uram, holnap ne annyit adjál, többet. Ugye a hála nélküli emberi szív az úgy gondolkodik, hogy nekem jár, de holnap nem ugyanannyi jár, többet adja. Egy kicsit én ezt látom ebben a történetben is. Mennek Jézushoz, és ha már csináltad, akkor folytasd, adjál többet. Nem tudom, hogy magunkra ismerünk ebben. Isten nélkül azért ilyen az ember, ilyen az alapvető hozzáállásunk, az önzés. Ilyen az ember. Itt megint egy kicsi szómagyarázatba gabajodjak bele, ugye azt az előbb említettem, örök élet, az örök, az azt jelenti, hogy minőségi is. Hosszú is, egy időtartam, egy korszak, de minőségi is. Az élet pedig azt jelenti, hogy egy olyan állapot, amiben benne van Isten, amiben nincs benne, az nem élet. És ha nincs benne a föld életemben Isten, akkor az nem olyan élet, az arra egy más szót ki lehetne találnunk, az másik minőség. És ezért van az, hogy ha kapok valamit, és nincs bennem hála, akkor az természetessé válik, követelőzni fogom, hogy holnap még többet adjál, mert az nekem jár. Sok ilyen élményben lehet részünk. Gyökösi Bandi bácsnak egy régi története jut eszembe, az ostrom után nagyon sok szegény ember volt nyilván Újpesten és máshol is, és mentek hozzá koldusok, és ő adott nekik, igyekezett adni. Elterjedt a híre, hogy Újpesten él egy bolond pap, aki ad. És egyre több koldus ment hozzá, egyre követelőzőbben. És akkor Bandi bácsnak jött egy ötlete, amikor már kezdett ebbe belefáradni, az egyik koldusnak mondta, hogy természetesen én adok ételt is, pénzt is, csak azt szeretném kérni, hogy itt van ez a néhány tűzifa, hogy ez hasogassa, és legyen szíves. És akkor én ezt megfizetem. És a koldus elment, nem hasogatt össze. Tehát a pénz kellett volna neki, az étel kellett volna neki, de egy fél órás, 20 perces tűzifa hasogatás az már nem. Tehát valami ilyen összefüggést látok én ebben a történetben. Keresik Jézust, mert jól laktak. Nem a jelet keresitek, mondja nekik Jézus. Mi is az a jel? Ugye hát a jel az jelzés. Valami olyasmi, ami megállít az életemben. Felkelti a figyelmemet, megállít, kizökkent a szokásos menetből. Közlekedési táblára is gondolhatunk. Milyen jó, ha komolyan veszem a táblát. Volt már olyan, hogy autóvezetés közben ki volt rakva a tábla, nem is tudom, ami irreálisan kicsi sebességkorlátozás, 30 vagy 25, és egyszerűen nem akartam komolyan venni, de egyszer csak elfogyott az út, az útépítés ott ért véget, és egy 10 centis patka következett, és akkor megértettem, hogy mire volt jó a figyelmeztetés. Mindig fontos, tehát a jel az életünkben. Én azt hiszem, hogy minél érzékenyebben nézünk az Úristenre, figyelünk és keressük őt, annál érzékenyebbek leszünk a jelek érzékelésére. Nem gondolok óriási, misztikus eseményekre, megnyilvánulásokra, szinte bármi az életünkben lehet egy jel. Arra figyelmeztet, hogy él az Isten, és szeret. De el lehet menni a jelek mellett természetesen. Jól laktunk, megnyugodtunk, megnyugodtunk, ez a tévút, amiről beszélgettünk eddig. Van egy másik, egy vallásos tévút itt, akik Jézussal beszélgetnek, vitatkoznak, faggatják őt, bizonyítékokat akarnak kicsikarni belőle, ők egy ilyen vallásos tévútat járnak. Látták a jeleket, de nem elég nekik. Tehát nem csak kenyérből kell több, hanem adjál még többet a vallásos jelekből is. Utána itt egy kis, nem olvastam föl, de ha tovább olvassátok a történetet, ismerős, ugye Mózes emlegetik. Mózes mannát adott nekünk, adjál te is valami hasonlót, akkor majd hiszünk benned. Egy igazi vallásos gondolkodás. De hát gondoljuk meg, rakjuk egymás mellé Mózest és Jézust. Ugye Mózesről csodálatosan ír a Szentírás, hogy nem volt nagyobb ember nála hitben, vallásban, Isten emberei között. De Jézus, ő nem egy nagy ember, a legnagyobb. Ő az Isten fia. Nem Mózes ellen beszélek, ha azt mondom, hogy Mózes és Jézus, hogy kit válasszak. Mózest azért választam Jézus miatt. Ezzel mindent elfontam. Törvénykezés, szabályok, mindenféle vallási külsőség, ha én ezekhez ragaszkodom, akkor a lényeget veszítem el. Nekünk ilyen értelemben nem Mózesünk van, Jézusunk van. És hát ha egymás mellé teszem a mannát, azt a daraszerű, édes, bizonyára nagyon finom eleséget, ami másnapra megromlott, megbüdösödött. Kivéve amikor szombat volt, akkor egy nappal többet bírt. Ezt egymás mellé teszem, oda teszem az örök élet mellé, amiről Jézus beszél, és amit már elmondtam, hogy mi mindent jelent ez az örök élet. Értelmes lett az életem, hogy az ítélet, az Isten ítéletét elvette rólam a mennyei atya, hogy békességem van, boldogságom van, gyakorom, ízlelgetem már most. Ezt egy lapon említeni a mannával. Én kitaláltam egy ilyen műszót, hogy ez egy ilyen ismétlő, ismétléses vallásosság, hogy meg akarjuk ismételni a régi dolgokat. És azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon káros. Az Úristen minden nap valami újra akar bennünket elvezetni. Olvassuk az igét, és olyan jó átélni, hogy újra és újra megszólít. Úgy megszólít, ahogy még eddig nem tette. Nem ismétel az Úristen, mert az nem válna a javunkra. Hát nem vagyok ugyanaz, mint egy éve, öt éve, 20 éve, 40 éve. Másképp szól hozzám az Úr. Ugyanazt mondja természetesen, és mégis más. Amikor ilyen ismétlő gondolkodásom, ismétlő hitéletem lesz, akkor az azt jelenti, hogy megrekedtem. Akkor nem él a hitem. Hát adja meg nekünk az Úristen, hogy ne legyen nekünk ilyen ismétléses hitünk sohasem. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Beszélgetünk arról, hogy az örök az minőséget jelent. Itt ez a szó, hogy fáradozzatok, ez olyasmit is jelent, hogy működjünk. Kicsit ezen elgondolkodhatunk, hogy szép, amikor egy szónak sokféle jelentése megvilágosodik. Akkor működik az ember, hogyha a helyén van. És akkor lesz minőségi az ember élet, ha a helyemen vagyok, és akkor működöm, mint ember. Hát egyszerű, eszközöknél is ez így igaz, nagyon egyszerű dolgokat fel lehetne hozni. Ha veszel valamit, ami jó minőségű, fiatal koromban vásároltam egy olyan kést, és egy kertészeti eszköz, egy szemzőkés, lehet, hogy sokan tudjátok, hogy mi az, 5-6-szor annyiba került, mint a hasonló. De az a kés még most is kés. Nagyon egyszerű a titka, működik. Így lehetne röviden összefoglalni. Ha megfened, akkor az éles. És a munkát el lehet vele végezni. Ami minőség, az működik. Amikor az ember működik, tehát fölfele is működőképes vagy, oldalt is, az emberi kapcsolataidban, amikor az irgalmat veszed minden nap, és te is tudod adni az irgalmat, az egy működő, minőségi, értelmes élet, az az emberi élet. Szándékosan kerülöm a vallásos megfogalmazásokat, de valahol ez lehet a lényeg. Ezt kínálja fel nekünk az Úristen, hogy ezért fáradozzunk, munkálkodjunk ezen, ezt keressük. Jeremiást már említettem, olyan szép a síralmak befejezése. Az egy jó kimenetel, hogy jó helyen keresi az Istent. Sok mindent nem ért, miért szenvedünk egyet, miért a sok összeomlás, nagyon sok rettenetes dolgot átél, de olyan gyönyörű a vége. Téríts meg engem, Uram, magadhoz, hogy megtérjek. Ez egy jó irányú keresés. És eszembe jut egy új szövetségi példa is, amikor a feltámadás hajnalán mennek az asszonyok, látják az üres sírt, keresik Jézust, egy kicsit így eljátszunk a szavakkal, keresik, nem tudják pontosan, hogy kit keresnek, hiszen ki az, aki a feltámadást el tudta, vagy akár most ebben a pillanatban el tudja képzelni, nem tudjuk. Keresik, de nem a maguk igazságát keresik, nem önigazolással mennek oda, nem akarnak semmit kicsikarni Jézusból, Mannával, Mózessel, semmit nem akarnak variálni Jézussal. Egyedül egy dologról van szó, meg akarják találni. És az ilyen alázatos, bár hozzáteszük, hogy bizonyos szempontból tudatlan, de mégis alázatos és jól célzott keresésnek csodálatos az eredménye, hiszen az angyali szó útba igazítja őket. Itt keresitek, rossz helyen keresitek, hiszen a halottak között keresitek. Menjetek Jeruzsálembe, és találkozni fogtok vele. Adja meg az Úristen mindannyiunk számára ezt a kereső lelkületet, hogy ne szennyezzék be más áramlatok a mi keresésünket, semmiféle bizonyítási kényszer, lelki lustaság, megállás, az ismétlések, álló vizén nem maradjunk meg, hanem ezzel a frissességgel, ha őt keressük, nem fog elrejtőzni, hiszen ő maga ígérte. Aki keres, az talál. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy lehet téged keresni. Hálát adunk neked, hogy a szomjazó lelkünknek, az éhező lelkünknek adsz megelégítést. Hálát adunk neked a türelmedért. Hálát adunk neked, hogy megközelítettél bennünket is az életünk valamelyik pontján. Hálát adunk neked, hogyha odafordulhattunk te hozzád, és hálát adunk azóta is tartó hosszú tűrésedért, ahogy elviseled a botladozásainkat, ahogy elviseled az ingadozó hitünket, az erőtlen szeretetünket, mindenféle hűtlenkedésünket, gyengeségeinket. Köszönjük, hogy te vagy a biztos pont. Köszönjük, hogy te szerettél előbb. Köszönjük a kegyelmedet, az új élet lehetőségét. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket ezen a kereső úton. Ne engedd meg, hogy megszokásban elsüllyedjünk. tisztíts meg és szabadíts meg a fölösleges, bonyolító kérdésektől, az önigazolás kísértésétől. Köszönjük, hogy itt ezt együtt is elmondhatjuk a te színed előtt. Köszönjük, hogy itt vagy, ígéreted szerint. Meghallgatsz bennünket. Urunk, szeretnék most gyászolókat eléd vinni. Sok mindenre nincsen válasz, ami történik az életünkben. De abban az egyben erősíts meg bennünket, hogy a te szeretetedet semmi nem változtatja meg. Kérünk, hogy légy a gyászolókkal azokban az időkben, amikor sírni kell, amikor szomorkodni kell. Te értesd meg velük azt, amit meg kell érteniük. Te teremts bennük békességet, megnyugvást, elengedést, mutasd meg nekik az új feladatokat, az új utakat. A mindennapok aktuális tennivalóit. Köszönjük, hogy ezt is eléd vihetjük. Köszönjük, hogy a vigasztalást, a felépítést is tőled várhatjuk. Kérünk, hogy vigyázz a gyülekezetünkre, vigyázz ennek a környéknek a népére, vigyázz országunkra, a népünkre, egyszerűbb emberekre és vezetőkre egyaránt. Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Amen. Együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.